Köszöntöm az Adó Info hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Stankó Dániel, az RSM ÁFA igazgatója. Témánk a 2024-es főbb ÁFA változások. Az egyik legfontosabb tényező, hogy 2024. január 1-től elindul az elektronikus ÁFA rendszer, az e-ÁFA. Miben nyújthat ez majd újdonságot az adózóknak?
Először is azzal a jó hírrel kezdeném, hogy ez nem kötelező mindenki számára, tehát ez egy olyan jellegű változás, ami egy lehetőség a vállalkozások számára, de nem kötelezettség, legalábbis egyelőre még nem jelent ilyen kötelezettséget az e-ÁFA rendszer használata, és egy picit egy történelmi áttekintésre kezdenék. Ugye 2018-ban elindult az online számla adatszolgáltatás, először csak, csak olyan ületekre, ahol az ÁFA összege meghaladja 100 000 forintot, majd az összes belföld és nemzetközi ületre is kiterjedt a online számla adatszolgáltatás. Lényegében ezzel az adóhatóság minden belföldi ügyletről tudomást szerez még hozzá azonnal gépi módon, tehát előre meghatározott adatstruktúrába. És az adóhatóság nem csak kéri ezeket az adatokat, vagy keresi ezeket az adatokat az adózóktól, hanem hajlandóak ezeket megosztani is, tehát korábban is voltak lehetőségek arra, hogy egy meghatározott APIN keresztül a standardizált formában az adóhatóság visszaadja azokat az adatokat, amik az adózóktól beszedett. Itt többek között az adott adózó által kibocsátott számlákat, az adott számla adattartalmát, a beérkező számla adattartalmát és a módosítási láncnak, amit érdemes kiemelni. Ha globálisan nézzük is, azt látjuk, hogy minden adatról megvan az adóhatóságnak tudomása, akkor innentől már nem vagyunk messze attól a lépéstől, hogy magát az ÁFA bevallást is az adóhatóság állítsa össze. Tehát egy ilyen koncepcióval indul ki az adóhatóság az ÁFA rendszer bevezetésénél. Lényegében a rendelkezésére álló adatokból összeállítja a bevallást, és ezt lehetővé teszi az adózó számára, hogy jóvá hagyja. Mikor az ÁFA rendszerről beszélünk, akkor nem egy különálló, párhuzamosan futó rendszerről, ami nem áll szemben a papír alapú ÁFA a régi hagyományos rendszere. Hát egészen konkrétan az ÁFA törvény háromféle lehetőséget ad arra vonatkozóan, hogy lehet az ÁFA bevallást benyújtani. Ugye az első lehetőség egyrészt a hagyományos módon, tehát ez a ANK program használatával, a 65-ös bevallás kitöltésével és beküldésével, és akkor a másik kettő az lényegében az e-ÁFA rendszerhez tartozik. Az egyik lehetőség a webfelület, vagy a felhasználó user interface használata, ahol lényegében az adóhatóság a rendelkezés álló adatokból egy webfelületen megcsinálja egy bevallás tervezetet. Ez hasonlít nagy mértékben ahhoz, amit az ESIA bevalláshoz már a magánszemélyek nagyobb része megszoktat. Van egy kiajánlott bevallás, de az a bevallás módosítása, esetleg átnézése vagy javítása, az mindig az adózónak a feladata. Hát ugyanúgy itt is a felhasználói felületen jóvá hagyni végsősorban az adózónak kell, aki bevallás benyújtására köteles. A harmadik lehetőség, ami szintén az e-ÁFA rendszerhez tartozik, az a gépi interfész útján történő bevallás benyújtás, vagy másképp szoktak mondani M2M, az a machine-to-machine-nek a rövidítése. Ez lényegében azt jelenti, hogy minden egyes kimenő és bejövő számlát be kell kódolni egy meghatározott adókódok segítségével, tehát például az, hogy az adott számla milyen bevallás melyik sorába tartozna, hogyha lenne egy hagyományos analitika, tehát a hagyományos analitikába készül az ÁFA bevallás, tehát hogy minden egyes kimenő számlánkat bekódoljuk meghatározott kódrendszer alapján, és így maga a gép tudja összeállítani a bevallást az adózó helyett. Most itt az előnye ennek a rendszernek a webfelülethez képest, hogy sokkal jobban kezelhető a nagyobb számla forgalommal rendelkező cégek számára. Hogyha a webfelületen mondjuk, ha 10 számlát havonta kapunk, meg havonta 10 számlát bocsátunk ki, akkor egyértelműen a webfelület lenne a legcélszerűbb megoldás az adózók számára. De ha mondjuk 10 000 számlánk van, akkor már nem biztos, hogy annyira átlátható a webfelület, sokkal egyszerűbb, vagy sokkal hatékonyabb, hogyha az adott vállalati rendszer saját felhasználó felületén tudja kezelni az ÁFA bevalláshoz szükséges ÁFA-netiket az adózó. Tehát az EÁFA rendszer harmadik eleme ez a gépinterfész útján benyújtott ÁFA bevallás. Ugye erre van lehetőség választani az adózónak, aki január 1-jét, tehát január 1-től van lehetőség az adózóknak választani a három bevallás benyújtások között.
Említettük, hogy 2024. január 1-től indul az EÁFA rendszer, vagy hát elindult már az EÁFA rendszer. Azt mikor tudjuk megmondani, vagy meg tudjuk-e most mondani, hogy jól működik-e ez a rendszer?
Ugye minden új rendszerrel ezt is érdemes próbálni, és biztos lesznek olyan adózók, akik számára ez egy előnyt jelent, és lesznek olyanok, akiknek egy különösen előnyt nem jelent. Ez egy lehetőség, ráadásul ugye itt nem mindenki számára egyforma előnyt jelenthet. A közösségen belül ügyletekre például nem terjed ki az EÁFA rendszer, tehát az, hogy például a webfelületen történő bevallás jóváhagyás, ott mindenképpen szükség lesz egy kiegészítő manuális beavatkozás, mielőtt bevallásra kerül a rendszer. Az aranymenteseknek a bevallását azt nem tudja elkészíteni az EÁFA rendszert. Most arra, azokra az esetekre kell gondolni, amikor az aranymentesek időnként olyan ügyleteket teljesítenek, amelyekhez mégis szükséges bevallás, mert alapesetben nem szükséges az aranymentes adózóknak bevallást benyújtani, de mondjuk tárgyi eszközt értékesítenek, vagy közösségen belüli kereskedelmet folytatnak, ott már szükséges az EFA bevallást benyújtani, és ugye itt ez az automatizálás nem tud működni az EFA rendszerben, legalábbis egyelőre.
2024. január 1-től vezették be a pénzforgalmi szolgáltatók új adatszolgáltatási kötelezettségét. Ezzel kapcsolatosan milyen tudnivalójuk van az érintett cégeknek?
Igen, itt megint csak érdemes a háttérfilozófiát jól elmagyarázni. A elég elterjedt vélemény szerint ahhoz, hogy egy hatékony ellenőrzés lehessen végezni, lényegében három adatra van szükség az adóhatóságnak. Egyrészt szeretne tudni a számla útját, az áru útját és a pénzmozgás útját. Na most az áru útjára ott van a belföldi viszonylatban az EKR, ami igaz, hogy jelentős módosuláson esett át, de a kifejezetten kockázatos termékekre továbbra is vonatkozik. A számla útjára, hogy kikinek milyen számlát állít ki, ugye arra van az online számla adatszolgáltatás, és akkor a harmadik hiányzóelem az a pénzmozgás útja. Erre bizonyos esetekben ezekre a pénzmozgásokra fog kiterjedni a pénzügyi szolgáltatók az adatszolgáltatási kötelezettsége, de nem úgy általánosságban, hanem csak is kifejezetten a határon átnyúló ügyletekre és egy meghatározott számú tranzakció fölött kötelező lesz számukra, tehát a pénzügyi szolgáltatóknak jelenteni ezt az adóhatóságnak, méghozzá negyed évente, a negyed évet követő tárgy hó utolsó napjáig.
Az építőipart ugyanakkor markáns változások érintik az EFA fizetési kötelezettséget illetően. Pontosan milyen módosítások lépnek életbe, vagy léptek életbe?
Igen, az építőiparban az egyik legproblematikusabb területe az EFA-ban az úgynevezett fordított adózás, tehát az az adózási mód, amikor nem az eladó, vagy a szolgáltatás nyújtó számítja fel és fizeti be az áfát, hanem a tőle szolgáltatást igénybe vevő, vagy a terméket megvásárló személy. Ugye ebben az esetben, ha ő maga is jogosult az adólevonásra, akkor tipikusan a fizetendő áfát szembe tudja állítani a levonható áfájával. Ezt úgy is gyakran szokták említeni, ezt a technikát, hogy plusz-minusz fizetendő levonható áfa, ami lényegében egy áfa nélküli elszámolást jelent. Az, hogy milyen ügyletekre vonatkozik a fordított adózás, vagy nem, a jogszabály pontos előírás tartalmaz, jellemzően két fajta fordított adózást ismerjük, a nemzetközi fordított adózást és a belföldi fordított adózást. Ebből az ingatlant szektort érintő ügyletek közül leginkább ismert a kulcsra kész ingatlan átadása, tehát minden olyan ingatlan építési szerelési munkával létrejött ingatlan átadása, amit az ingatlan nyilvántartásba kell bejegyezni. Ugye ez a tipikusan a generál kivitelező és az őt megbízó közötti ügyletre vonatkozik. Ez az ügylet termékértékesítésnek minősül az ÁFA rendszerében, és hogyha megbízó ÁFA alany, belföldi ÁFA alany, akkor erre az ügyletre fordított adózást kell alkalmazni. Amiben van változás, az viszont nem ez, hanem a szolgáltatás nyújtásokra vonatkozó előírás, méghozzá a építési szerelési munkára, tehát az az eset, amikor a generál kivitelező alvállalkozókat, vagy alvállalkozókat alkalmazni, feltétlenül egyébként, hogy generál kivitelező legyen az, de lényegében az, hogy itt a szabály lényege ugye csak akkor alkalmazható, hogyha nem termékértékesítésnek minősül ez a ingatlan átadása, hanem szolgáltatásnak. Itt több fontos feltételt tartalmaz a jogszabály, hogy mikor áll be az építőipari szolgáltatásokra kapcsolódó fordított adózás. Az első az, hogy itt az adott munkának építési szerelési vagy egyéb szerelési munkának kell lenni. Tehát mondjuk a tervezési munka az nem ide tartozik. Fontos szintén az, hogy ingatlanra vonatkozó tevékenységnek minősüljön, ami azt jelenti, hogy az ingatlan bővítésére, ingatlan átalakítására, létrehozására, vagy bontásra történő megszüntetésére irányuljon, vagy egy olyan esetre, vagy olyan átalakításra, amikor a betétek száma megváltozik, illetve egy olyan átalakításra, amikor az adott ingatlan használatában áll beváltozás, a rendeltetésének megváltoztatására irányul. Tehát ez a másik feltétel, és a harmadik pedig az, hogy hatósági engedély köteles kell, hogy legyen ez a tevékenység. Most erről az, hogy hatósági engedély kötelese vagy sem, arról alapesetben mindig a fővállalkozónak kell nyilatkozni az alvállalkozó felé. Ezt ugye nevezzük úgy, hogy egy alvállalkozói lánc lefelé történő nyilatkozat, és erre akkor kiterjed az összes alvállalkozóra ez a nyilatkozat. Alvállalkozónak kell, hogy nyilatkozzon, és így mindenki az alvállalkozói láncban, aki építési szerelési munkát végez és ingatlanra vonatkozó tevékenységnek minősül, fordítottan fog adózni. Ami újdonság most, az eset, amikor az adott hatósági engedély egy alvállalkozó tevékenységhez kapcsolódik. Ugye ebben az esetben az alvállalkozó köteles nyilatkozni a fővállalkozó felé, és így az alvállalkozói láncban fölfelé történő nyilatkozati láncról beszélünk, és itt az alvállalkozói láncban fölfelé minden építési szerelési munkára is ki fog terjedni a fordított adózás.
2024. január 1-én lépett életbe Magyarországon az italcsomagolások új visszaváltási rendszere, az úgynevezett kötelező visszaváltási díjas rendszer. Ez összefüggésben van az ÁFA szabályozás módosulásában is?
Így van, inkább úgy lehetne ezt jól megfogalmazni, hogy az ÁFA törvénynek is kellett reagálni ezekre a változásokra, tehát a változások nagyobb része az nem az ÁFA törvényben található, hanem egy külön ágazati szabályban. Az ÁFA törvény oly módon reagál ezekre a változásokra, hogy valami módon kellett leszabályozni azt, hogy miként kell a nem visszaváltható, kötelezően betétdíjas termékre vonatkozóan meghatározni az adóalapot. A szabály pedig úgy szól, hogy a gyártó, és akkor a gyártó fogalma, itt a forgalmazókat is kell érteni, értékesítenek olyan terméket, aminek egy nem visszaváltható, nem újrahasznosítható csomagolást tartalmaz, és ez a csomagolás betétdíj köteles, akkor a betétdíj, ami jelen most mostani szabályozás szerint 50 forint. Ez az 50 forint az nem képezi az értékesítendő termék adóalapját. Amennyiben viszont visszaváltás történik, és visszaadják az 50 forintot, akkor értelemszerűen nem szükséges az adóalapot utólagosan módosítani, mert eleve nem volt az adóalapban ez a tétel.
Azzal, hogy elindul az e-áfa rendszer, lesz majd e-nyugta, illetve e-pénztárgép is, azt említettük a műsor elején, hogy nem kötelező jelleggel, de mégis egy ilyen e-nyugta vagy e-pénztárgép az miképp működik, jelenti-e ez egyben azt például, hogy a papíralapú nyugta az megszűnik?
Így van, tehát a jövőben az adóhatóság tervezi bevezetni az úgynevezett e-pénztárgépeket és az e-nyugtákat. Ugye ez a bevezetés, ez folyamatos lesz. Ugye első körben, első fázisban lehetőség nyílik ezeknek az e-pénztárgépek használatára. Nem kötelező lecserélni a régieket, lehet használni továbbra is a régi pénztárgépeket. Lesz majd egy olyan pont, ahol már a régi pénztárgép nem hozható forgalomba, és lesz egy olyan pont, amikor bizony le kell cserélni a régi pénztárgépeket az új e-pénztárgépekre. Ugye az új e-pénztárgép az lényegében bármilyen berendezést tud lenni, ami azonnal meghatározott formátumban adatot szolgáltat a NAV felé. Az e-nyugtázás területén viszont az lesz a változás, hogy nem az alapesetben a vásárló elektronikus nyugtát fog kapni a eddigi megszokott papíralapú nyugtához képest, hogy ezt az e-nyugtát az e-nyugtatárba fogja elhelyezni az értékesítő, és ehhez a megfelelő adatvédelmi szabályok betartása mellett a vásárló jogosult majd hozzáférni. Ugye ez egy kényelmi megoldás is jelent egyben a vásárlók számára, hiszen nagyon sokszor az a tapasztalat, hogy ezzel a kis nyugtával, amit kap a vásárló a vásárlás során, nem kezd semmit, nagyobb része kukába landol, így egy környezetvédelmi terhelés jelent. A másik része viszont fontos lenne, hogy megőrzésre kerülne, hiszen például a garanciát a nyugtával meg lehet érvényesíteni, és ha ezek elvesznek papír alapon, vagy ezeket külön tárolni kell, ez mindig egy kiegészítő, egy plusz macerát jelent a felhasználók számára. Az e-nyugta rendszer viszont lehetővé teszi, hogy ezeket a nyugtákat elektronikusan a nyugtatárba lehessen tárolni, így a vásárló később könnyebben hozzáférhet ezekhez. Természetesen arra is van lehetőség, hogy továbbra is papír alapon kérjen nyugtát a vásárló, tehát ebből ezt a pénztárgépnek alkalmasnak kell lenni arra is, hogy ezt a kérést tudjon teljesíteni, egy papír alapú nyugtamásolatot képes legyen előállítani, amennyiben a vásárló ezt kéri.
Hogyha e-nyugta lesz, akkor ahhoz a vásárló hogyan fog tudni majd hozzáférni?
Lesz lehetősége ugye az e-nyugtához, a vásárlónak a nyugtatáron keresztül lesz lehetősége hozzáférni, ahol ugye úgy lesz kialakítva a nyugtatárrendszer, hogy mindenképpen tekintettel legyen az adatvédelmi szabályokra.
És ez a bizonyos e-nyugtatár, ez hol lesz?
Ugye fontos az, hogy az e-pénztárgépekre és az e-nyugtákra vonatkozó részletes szabályozás még nem jelent meg. Előre láthatóan az elkövetkezendő néhány hónapban fog megjelenni az erre vonatkozó szabályozás, és onnan már pontosabban tudjuk majd meg, hogy hogy is működik ez a nyugtatár, illetve az e-pénztárgéppel szemben támasztott követelmények, az e-nyugtára vonatkozó részletes szabályok.
Az áfa kulcsokat érintően van változás 2024-ben?
A legismertebb változás, ami 2024-ben megint csak egy pozitív, egy jó irányú változás, az a Tururudinak az áfa csökkenése. A Tururudi áfája csökken 5%-ra. Ez mindenképpen egy jó hír azok számára, akik szeretik a Tururudit.
Más egyéb áfa csökkentés, ami ilyen említésre méltóbb, vagy a fogyasztók szélesebb körét érinti, nincs 2024. január 1-től?
A Tururudi csökkenés az szerintem eléggé meghatározó, és az a típusú változás, ami legnagyobb tömegeket érint.
Önök az adóinfót az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Stankó Dániel, az RSM áfa igazgatója volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.